Fülecs Bagoly olvasó, Gárdonyi Géza, a nyugalom édes kenyerén, vén színész pár egyisten eldugta falucskában. A ház nádas, mint ott valamennyi, és disznóól és tyúkól is épp úgy éptelenkedik benne. Csak az udvaron a nyírfaágakból összerót lugas vallarra, hogy ott úrféle lakik, no meg a lugas körül a 8-10 rózsafa, amelynek a feje most még a földbe van beásva. Még ugyanis március elején vagyunk. Hó is fehérlik még itt-ott. A földfagya híksárral olvadoz. A vén színész bent pipázik a szobában. Pipázik egy félig megfeketült Bagoly tajték pipából. Térdig érőkeshett és foltos megy címplű slafrok van rajta, és a lábán fekete botos. A slafrok valamikor női köntös lehetett. Az asszonyon is a kopott könyökű kék bársony kabát valamikor eszegzrófot lelkesítette, de a mikádóban, ribben is pompázott, mert hiszen az asszony egyik nap énekes donna volt, másik nap tragika, vagy naiva, ahogy a szereposztás rendelte. Most pedig három krumplit tesz be a kis plékájhába, hogy uzsonnájuk legyen. Egy krumpli neki, Csetkei Júliának. Kettő a férjének, Erdőtelki Jánosnak. Már nincs rajtok semmi színészi. Erdőtelki szakált és bajuszt eresztett. Fejének dús Romeo fürtjeit rég elvitte az idő. Két vastag füle szinte elkonyul a koponyájától. A keze már reszket. Csetkei Júlia is töpörödött vénasszonyka. Csak, ha valakivel beszél, akkor a mosolygása színészies. Valaki jön, Julis, Júlia kipillant az udvari ablakon. Megrezzen, egy úr, és a sublóthoz ugrik. Pihpancínsejem nagy kendőt kap elő, s magára borítja. Az arcát ijedelem nyújtja meg. Úr a faluban, oly ritka valami, csak a voltos jár kabátban. Pap, tanító abban a faluban nincs is, a hívek a szomszéd falu templomába járnak. A gyermekek is oda, iskolába. Hallatszik, ahogy az úr benyit a pitarba. A vén színész is széjjel pillant. Szent Fregoli, hogyan lehetne egy perc alatt átváltani a foltos roncslafrokkot? Az ő arca is megnyúlik. János fogad, János föl kell. Méltóságosan föl egyenesül. Az ajtón kopogás. Tessék, brúgozza reszkető hangon János, és szaporán pislog. Téli kabátos és szemüveges ösztövér fiatalember nyit be. Az új körorvos vagyok. Lengyel Jenő. Először járom be a kerületemet, és nem mulaszthattam el, hogy be nem mutatkozzam itt a tisztelt nevű művész úr hajlékában. A két vén arconnyájas vonalakba kanyarodnak a ráncok. Igen örülünk, mondja fejedelmi kéznyújtással János. Tessék leülni, doktor úr. Igen megtisztelő az ön szíves látogatása. Tessék a kabátot levetni, szíveskedik gyöngéd mozdulattal a színészné. Az orvos leveti a kabátot. Közben körül pillant. Micsoda szegénység, földes szoba, bár itt ott szőnyeg takarja, gyékény szőnyeg, két kopott lábszőnyeg. Az armáriumon gitárlóg, a falon három hervat és poros koszorú. Néhány fakó fénykép, az ablakban egy özvegy kanári ropogtatja a kendermagot. Hallottam, folytatja az orvos, hogy itt méltóztatnak a nyugalom éveit tölteni. Ő nagysága is bizonyára művészi múltra tekinthet vissza. Az asszony szemérmes finomkán bólint. A színész büszkén emeli a fejét. Ó, igen, Melindát játszotta és Oféliát és Júliát. És az én uram Bánkbánt, és Hamletet és Eszegzrófot. Amiket Jászai játszott a Nemzetiben, a feleségem mind játszotta. A Nagy Imre szerepei voltak az uramé, de a Szigeti, Feleki szerepeit is játszotta. A Szasvajét is, az orvos tisztelettel bólint. Az asszony boldogan mosolyog. A színés sóhajt, azok szép idők voltak. De Melinda, nézd meg, van-e még szivarunk a fiókban? Bizonyosan tudják, hogy nincs, de azért az asszony kivonja a sublótnak a felső fiókját. Mind elszívtad, Bánk. Tetszik tudni, így faluhelyen. Már most mivel kínáljuk meg a kedves vendégünket? Talán paprikás teával? Brúgozza János, jó ilyen hidegben, a doktor szabadkozik, teát most ivott boltoséknál. Dohányozni pedig nem szokott. Csak bemutatkozni jött, erre volt útja, a szomszéd faluban járt, betegnél. Megyen is mindjárt, mert a patak úgy megáradt, hogy a hidat éri. Félő, hogy az a rozog a híd, a szeme az ágy alá téved, s meglepődve látja, hogy ott egy cilinder kalapban tyúkül. Aztán ismét a művészetre tér a beszéd. Az asszony az urát dicséri, hogy milyen Molire színész volt. Az ember az asszonyt, hogy micsoda szépség volt fiatal korában. Pedig hát se János nem volt nagy színész, se Júlia nem volt nagy szépség. Csak vidéki apró bandákban művészkedtek ők. Kőmíves Imrénél, Erszényes Pistánál. Ott persze mindent játszottak. Néha csak négyen voltak és mégis eljátszották a két pisztolyt, a cigányt, a csikóst, a falurosszát, a tévetnőt, a fösvényt, Hamletet, vagy Lirt. Az operákat és operetteket persze zongora kísérettel, a Shakespeare drámákat meg igazi Shakespeare díszletekkel, vagyis felírásokkal. A szereplők hiánya soha se zavarta őket, Lirnek a leányait például három alkalmi iskolás fiú szokta játszani néma megjelenéssel és ilyet birkarccal. A mondani valójukat maga Lir mondta el, hogy ugye te ezt feleled? s azoknak csak bólintaniok kellett. 11-ére rövidítve elforgatva játszottak mindent, s magyar nótákat toldották be a Nórába és a velencei karmárba is. De hát a falusi publikumnak mindegy, akár pántlikát húzgál valaki az orrából, akár Shakespeare jambusokat. Ott ismerkedtek ők meg mindjárt a pályájuk elején, a devecseri vendéglőkocsi színében. És csak akkor-akkor voltak házastársak, mikor egy társulatnál színészkedtek. Persze, a szükséges formákra nem gondolhattak eleinte. Költséges valami az, később meg, mikor már végleg összekerültek, bizony megfeledkeztek róla. A Pannonia előtt kerültek össze végleg, az utolsó színészvásáron. Már akkor 20 éve nem látták egymást, mert az asszony közben egy járásbíróhoz is ment férjehez. De hát az ilyesmi csak epizód, a színész holtáig színész marad. János mindjárt megismerte a feleségét. Húj, de megvénült, hüledezve pislogott rá a sarokból, s gondolkodott. Haraggal váltak el, vagy szépen? Nem emlékezett rá, mert neki is volt közben más felesége, és a színész emlékezetben gyakorta összetévesztődnek a színpadi és életbéli epizódok. Julis is megrezzent, mikor meglátta a hajdani első férjét, az elsőt, tehát az igazit. De ő azonnal fölkelt és hozzá billegett. János, János csak úgy félvállról kezet nyújtott neki. Hogy vagy, Julis, látod, látom, van már szerződésed? Nincs, nekem sincs, mindenki apa színész ma már, anya szerepekre is annyian vénültek. Visszatérek, János a falumba, van valakid? Nincs, de örököltem, János szemelobot vetett. Örököltél, ülj le hát, Juliskám, és feljebb taszította a homlokán a cilindert. Julis leült, kávét rendelt, sok habbal, és elmondta, hogy az anyjától örökölt egy falusi házat. Együtt maradtak, János kijárt magának Bényeinél 120 forint nyugdíjat, s elvonultak a falusi házba. 15 éve élnek már ott, és semmivel se nagyobb szűkölködésben, mint mikor még Kőmívessel és Erszényessel járták a világot. János nem borotválkozik többé, pipázik, kertészkedik, régi kalendáriumokat olvas. Az asszony főz, aszal, baromfiakat nevel. Olykor dalolnak, olykor civakodnak. Megélnek, igazán szép öregség, mondotta tisztelettel az orvos. A játékok és dicsőségek emlékezetében, a nyugalom édes kenyerén. De most már megyek, mert a patak árad, és nekem holnap megint erre kell jönnöm, azon a rossz hídon. Legyen szerencsén kebédre, brúgózta melegen és méltóságosan bánkbán. Igen, megkedvelte a fiatal embert. Mikor visszatért, Melinda a kályha előtt guggolt, és csípővassal szedegette ki a krumplit. Bizony szénné égett az mind a három. Bosszús arccal kelt föl, a szeme eltágult, mint a halandóra néző baziliszkusz kígyóé. Megőrültél, János? János elhőkölt. Hát miért? Ebédre hittad, te, s látszott rajt, hogy nehéz visszatartania a nyelvén a végszót, amely harag nélkül mondva egy szép igavonó állatnak a neve. Csak összecsapta a kezét, s leült mint Volumnia, mikor jelentették, hogy a fia Róma ellen indult. János pislog hát a kappan. A kappan az egyetlen kappanunk. Mintha nem tudnád, hogy húsvétra tartogatom. Kérsz valahonnan, csirkét, ugye, mikor még kisebb újít a tojásból. Tyúkot, tyúkot. Márciusban mikor minden tyúkül és amelyik nem ül is piros a hasa vagy vedlik. Na te érted, János áll, mint negyedik Béla a pusztulás mezején. Ha a disznót nem az Isten ölte volna meg, mondja sóhajtva. Vagy legalább pénzünk volna. Tehát ha, azt a 2 forintot nem engedem, semmi pénz a háznál elsejéig és se zsidó se teljes nem hitelez. Te kötözetlen bolond. Te Julis, hát ne őrjöngi, mint Médea. Furcsa, hát úgy is bőjt van. Csinálsz paradicsomlevest, meg sütsz krumplit. És én majd anekdotákat mondok. Sült krumplit. Még, ha nem is volna fagyos. Mit gondol rólunk? De ilyen őrültség, ilyen piramidális szamárság. Ebédre hívni, mikor bizonyos, hogy elfogadja. Elég volt, szívirtyó. Megsütöd a kappant. Punktum, szívirtyó. Megsütöd. Parancsolom, ebnek parancsolsz. A magam házában vagyok, ripacs. Ez a szóropogó mennykőként csújtott a vén színészre. Sokszor pörlekedtek, patvarkodtak, de egymásnak a művészi érzékenységét kímélték. Az ember elsápadt, még a füle is elsárgult. Elképedve nézett maga elé, mintha azt várná, hogy megüti-e a guta, vagy nem. Végre megszólalt, melből hörgő hangon, mint a haldokló lír király egy illatyó mondja nekem, hogy ripacs. Egy osztrigás mici, az asszony elzöldült osztrigás mici. Az én házamban mere valaki engem osztrigás micinek nevezni. Engem, aki esküdt felesége voltam egy járásbírónak, az ivatar elviselhetetlenné vált. János fölemelte a pipáját, hogy földhöz vágja. Az asszony félreértette a mozdulatot, sikoltva menekült. Még megöl a ripacs, és elfutott valahova a szomszédba. A ripacsnak nevezett, nem követte. Kábult keserűn állt a szoba közepén. A lába reszketett. Ripacs, Nem, ő valóban nem volt ripacs. Ha a kénytelenség rá is vitte, hogy a fővárosi népmulattató üzletek műsorából vállaljon szerepet, lelkében a Shakespeare sugarai ragyogtak. A pusztuló nemes erdők utolsó bölényeiből való volt. Nyomorgásában is megvetőn nézett az új színész nemzedékre, amely segédigékkel beszéli a magyart, és orrot fintorít, ha Pikés Lajbit lát a színpadon. Ripacs, hogy épp a felesége mondja őt ripacsnak, a felesége, aki akkor is csodálta az ő művészetét, mikor egyetlen tenyér se tapsolt neki. Akkor hazudott-e, vagy most? A tűzhányó a legbelső köveket löki ki magából. A haragvó ember is tűzhányó. Tehát ez a kő benne volt az asszony lelkében, benne volt talán kezdet óta. Szerelmem, add át trónodat a gyűlöletnek, mormogta keserűn Otellóból. Elborult szemmel nézett körül. Iago, itt nincs világot többé, letépte magáról a slafrokkot, és a sifonérból kiszórt minden ruhát. Vegyesen függött ott az asszonyik mindenféle az övével. Remegő kézzel válogatta el a maga téli és nyári ruháját. A télit fölvette, a nyárit átkötötte madzaggal. Közéje dugta a botját, pipáját, mint hajdan. Gondolkodott, mit vigyen még el. Egy szalag piroslott a ruhák között, arasznyi széles, félig lehámlott aranybetűk rajta. Az utolsó jutalom játékának az emléke, mikor Konstantinabbét játszotta, és nem vélte, hogy valóban utolsó. Fölvette és azt is begyűrte a motyójába. Aztán kalapot keresett. A szeme az ágy alatt a tyúkon állt meg. Nem, a cilinder már viselhetetlen. Föltette a szarmakalapot. Az öreg paraszt postás akkor lépett be. A színészek lapját nyújtotta az ajtóból. Az arca piros volt az erős tavaszi széltől. Kocsit nekem, Mihály, dörögte a színész. Kocsit a vasúti állomásra. Éppen indulna a Pesta, tekintetes uram, a bótos elé. De nem tudja, hogy menjen-e. Menjen, és én is vele, nagy a víz, tekintetes uram. Akármilyen, mán a hidat mossa. Ne tessen, ha nem muszáj. Muszáj, Mihály, ha húszunk is. Már akkor leszállt a nap. A szél növekvő erővel rázta a leveletlen fákat. Az úton mindenütt hólé és habaréksár. Mikor a Júlia visszatért, a szobában gyertya égett, de János már nem volt benne. Bizonyára felöltözött. Vélekedett az asszony, és átment boltoséghoz, vagy bíróékhoz, és majd későn tér haza. Halvány volt még a haragtól és a szeme kisírt, összeszedte a szerte szórt ruhákat. Leveregette, beaggatta a szekrénybe. Megigazította a kályhában a szunnyadó tüzet, és megnézte a teát. Mennyi van még? A vasszilkében vizet tett föl, két csészére valót. Majd később, ha ismét jól parázslik a tűz, megforr a parázs mellett. A szél rezegtette az egyik ablakot. Bánta már, hogy ripacsnak nevezte az urát. Hogy a manóba is került a nyelvére az a szó. Csapni akart vele, mint az ura az osztrigás mici szóval, meg a pipájával. Mi a manó is az az osztrigás mici? Nem ismerte, csak hírből, hogy valami irodalmi korpa. Az ura sem ismerhette. De hogy a lapok megszólták érte a színházakat, az ura bizonyára valami piros kalapos dámának gondolja. Újra elfűtötte a méreg. Eltökélte, hogy megfőzi a teát, és oda teszi az asztalra, de nem szól semmit, nem addig, míg az ura meg nem kérleli. Cordelia mit tegyen, hallgat és szeret, de a kappan mégis megmaradt húsvétra, 5 tojást szerzett a szomszédasszonytól, kölcsön, és szárított gombát. Paradicsomleves lesz az ebéd meg tojásos gomba, meg mákos metélt. És az ura anekdotákat fog mondani. A szél rezegtette az egyik ablakot. Az asztal alatt egy sál maradt, női sál, az asztal földre terülő árnyékában. Fölvette, összehajtogatta. Nem is a szekrénybe való, hanem a sublódba. Né a sublót fiók egy ujjnyira ki van húzva, Júlia betapintott a fehér nemű alá, és elképett. A pénzt is elvitte, bújában megissza, jaj, micsoda nap ez, kendőt kapott magára. A kapu előtt egy asszony sietett el. A szél előre lobogtatta a szoknyáját. Te vagy Rozi? Én, tekintetes asszony, nem tudod, hol az uram, de... Elment a pistakocsiján. A szél becsapta a kapuajtót. Júlia sápadtan tért vissza a szobába. Tehát elment, s maga elé bámult. A kályha mellett a földön még ott hevert a három sült krumpli, mint három gyászos nagypont. A szél bőgött odakünn. Egy óra múlva kocsi állt meg a ház előtt. Lámpásos emberek emelték le Jánost. Az egyik bement előre, az urat hozzuk. Majdnem, hogy belevesztek a vízbe. Hál' Istennek, rebegte ijetten az asszony. Két ember cepelte be a minden tagjában reszkető csurom vízembert. Se kalap, se köpönyeg rajta, csak egyázott vörös szalag a kezében. Levetkőztették, ágyba fektették. Az asszony sírva hűlt melléje. Hogyan parancsolod a kappant, Jánoskám? Megsüssem, vagy levesnek? Jánosnak még a szempillája is reszketett. Hörögve válaszolt. Brhabrikás teát, Juliskám.